Portfolio Podcast Lab.
Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a Checklista Portfolio podcastje április 17-én szerdán. A műsor első részében forint árfolyam lesz a téma, ugyanis a magyar fizetőeszköz az elmúlt napokban jelentősen gyengült a főbb devizákkal szemben. A kérdés most az, hogy jön-e korrekció, vagy éppen ellenkezőleg további gyengülésre lehet számítani.
A 400 forint az igazából nincsen messze a mostani szinttől, tehát én azt mondom, hogy ha 400 forint lesz az euró, az nem egy óriási nagy mértékű forint gyengülés a mostanihoz képest. Ugyanakkor azért azt is kell látni, hogy ugye egy 4-essel kezdődő euró árfolyam, ennek talán pszichológiai hatásai is vannak, tehát hogyha esetleg ezt elérjük, inkább gyengülhet tovább a forint.
Vendégünk Nyeste Orsolya, az Erste Bank vezető makroelemzője. A második blokkban a kínai autógyártók előre töréséről kérdezzük Kövesi Károlyt, a portfólió részvénypiaci elemzőjét. Ez a téma nem független a globális politikától, és egy-egy döntésnek hosszú távú következményei is lehetnek, ahogy erről szó lesz a műsorban. Én Szász Péter vagyok, a Portfólió Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a Checklist április 17-én. A forint az elmúlt napokban gyengült a vezető devizákkal szemben, tegnap például, vagyis kedden már tavaly október eleje óta nem látott mélyponton is járt a forint a dollárral szemben. Szerda délelőtt láttunk némi korrekciót, most ezt a felvételt egy óra után vesszük fel, ez ugye fontos információ a forint árfolyamról való diskurzus közben, úgyhogy erről fogunk beszélgetni Nyeste Orsolyával, az Erste Bank vezető makroelemzőjével. Szia, üdvözöllek a műsorban.
Szia, üdvözöllek én is, és üdvözlöm a hallgatókat.
Mi okozta az elmúlt napok forint gyengülését?
Hát igazából most úgy tűnik, hogy inkább a nemzetközi hatások voltak erősebbek, amelyek dominálták a forint árfolyamot. Egyrészt ugye a közel-keleti helyzet miatt megint erősödtek a geopolitikai feszültségek az iráni bombázás kapcsán. Másrészt pedig fundamentális oldalról szerintem, ami a legfontosabb volt, az az, hogy az amerikai kamatcsökkentési pályával kapcsolatos várakozások érdemben változtak az elmúlt napokban.
Ma délelőttig lehetett látni némi korrekciót, és ahogy említettem, most egy órát követően beszélünk. Mit látsz a mai napi kereskedésből?
Hát én úgy gondolom, hogy ugye az eltelt lapoknak a gyengülése után, a gyors gyengülése után talán már időszerű volt, hogy visszakorrigáljon a forintnak az árfolyama egy kicsit az erősebb irányba. Ennek ugye oka lehetett az, hogy a dollár erősödése is egyelőre megállt, sőt a mai nap folyamán egy hajszálni tudott erősödni az euró a dollárral szemben. Másik ok pedig, ami esetleg magyarázat lehet, hogy megjelent egy interjú az MNB-nek a vezető közgazdászával, aki elég fontos állításokat tett annak kapcsán, hogy az MNB-nek az infláció elleni harcában, illetve a fogyasztói árak növekedési ütemének stabilan tartásában nagyon fontos továbbra is a pénzügyi stabilitás, és hát utalt, hogy a piacok stabilitásának fontos szerepe van ebben, és az infláció stabilan tartásában a forint árfolyamnak a szerepe is felértékelődött a korábbiakhoz képest. Tehát szerintem ez egy elég egyértelmű üzenet volt ismét a piac számára, hogy az MNB számára egyáltalán nem kívánatos az a forint árfolyamnak egy gyorsuló gyengülése, vagy pedig egy magasabb volatilitása.
Mi az Erste Bank várakozása a forint árfolyammal kapcsolatban a következő hónapokra?
Mi úgy gondoljuk, hogy nem feltétlenül lesz egyértelmű trend az árfolyamban. Alapvetően három dolog lesz az, amire fókuszálni fognak a piacok. Az egyik, ez ugye mindenképpen nemzetközi oldalról, hogy az euró-dollár árfolyamban mi fog történni, és az euró-dollár árfolyamnak mi lesz a trendje. Ugye itt lehetséges, hogy éppen fordulópont előtt állunk, hiszen mindeddig én úgy láttam, hogy a piaci előrejelzések közép és hosszabb távra arról szóltak, hogy az euró erősödni fog a dollárral szemben, és az euró-dollár kurzusa akár 1,1-1,15 környékére fog kerülni. És én nem tartom kizártnak, hogy ezekben a várakozásokban lehet, hogy valamiféle fordulat következik be, és elképzelhetőnek tartom, hogy egyre több piaci szereplő fogja úgy gondolni, hogy mondjuk az elkövetkező jó pár hónapban, vagy az elkövetkező egy-másfél évben az euró-dollár árfolyama nem lesz képes 1,10 fölé emelkedni, és ennek ugye a kamat várakozásokban bekövetkező változások az oka, hiszen ugye, hogyha a Fed tényleg csak 2 kamatcsökkentést tud végrehajtani az idén, vagy esetleg még annyit sem, még az eurózónában esetleg tér nyílik 3 vagy 4 kamatcsökkentésre, akkor nem indokolt jelentősebb euróerőt várni. És hogyha ezek a várakozások megváltoznak, akkor ez a forint szempontjából nem túl pozitív ír, hiszen a forint stabilitása szempontjából az lenne a jó, hogyha az euró a dollárral szemben egy 10 fölött tudna stabilizálódni. Tehát szerintem ez egy nagyon fontos sztori lett. A másik fontos sztori az egyensúlyi pozíciónk lett, tehát a gyengelkedő exportpiacok mellett hogyan tud teljesíteni a magyar export, ez hogyan hat a külkereskedelmi mérleg export oldalára, beindul-e a magyar fogyasztás, és ez hogyan hat a külkereskedelmi mérlegnek az import oldalára. Tehát nagy sztori lesz szerintem, hogy az idén a külső egyensúlyunk az a tavalyi nagy javulás után tovább tud gyanulni, vagy esetleg romlik. És a harmadik sztori az pedig mindenképpen ugye az MNB-nek a kamatcsökkentési pályája. Talán ez a legfontosabb, aminek ugye rövid távon és azonnal hatása van a forint árfolyamára, és ugye itt viszonylag közel van már az áprilisi kamatdöntőülés, ahol nagyon valószínű, hogy nem lesz már tér a 75 bázispontos kamatcsökkentésre, tehát elég egyértelműnek tűnik, hogy lassítani fog az MNB-t. Ugyanakkor ugye a továbbiakban felmerül a kérdés, hogy az áprilisi döntés után mire lesz a továbbiakban lehetőség, lesz-e még lehetőség további lassabb ütemű kamatcsökkentésekre, meddig lehet eljutni június végéig, a év második felében, hogyan folytatódhat a kamatcsökkentési pálya, folytatódhat-e egyáltalán a kamatcsökkentési pálya, tehát szerintem ezek a történetek, és hát ugye ez az egész nem független az infláció alakulásától nagyon-nagyon fókuszban lesznek. Mi úgy gondoljuk, hogy trend nélkül fog mozogni a forint, az előrejelzésünk az euró-forint kurzusra 3,90, inkább a picit gyengébb forint irányában látunk nagyobb kockázatot, ugye az MNB szigorú üzenetei miatt, illetve amiatt, hogy szerintünk a külső egyensúlyi pozíció alakulása inkább a forint árfolyamot fogja támogatni a közeljövőben. Nagyon-nagyon jelentős leértékelődést nem valószínűsítünk az árfolyamban.
Tehát akkor nem kell attól tartani, hogy nyárra itt 400 forintos euró árfolyammal kell neki indulni a nyaralásokra.
Hát a 400 forint az igazából nincsen messze a mostani szinttől, tehát én azt mondom, hogy ha 400 forint lesz az euró, az nem egy óriási nagy mértékű forint gyengülés a mostanihoz képest. Ugyanakkor azért azt is kell látni, hogy ugye egy 4-essel kezdődő euró árfolyam, ennek talán pszichológiai hatásai is vannak, tehát hogyha esetleg ezt elérjük, inkább gyengülhet tovább a forint, tehát akár fel is gyorsíthatja a gyengülés folyamatát. Itt viszont, mivel úgy gondolom, hogy egy viszonylag stabil árfolyam a monetáris politikának az érdeke a jelenlegi inflációs helyzetben, akkor én úgy gondolom, hogy ebben a helyzetben, hogyha bármilyen ilyen nagyobb gyengülési hullám éri a forintot, és esetleg tartósan 400 felé kerülünk, vagy onnan még további gyengülésre látunk tért, vagy láthatunk tért, akkor esetben a monetáris politikát ez a kamat pályájának az átgondolására készítheti.
Nagyon szépen köszönjük. Nyeste Orsolyával, az Erste Bank vezető makroelemzőjével beszélgettünk a forint árfolyamáról. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
Köszönöm szépen, ilyen is. Szervusz!
A következő interjút Szabó M. István, a Portfolio podcast szerkesztője készítette.
Tovább forrósodik a helyzet az autóiparban, amit mi sem mutat jobban, mint hogy az amerikai pénzügyminiszter utána a napokban a német kancellár is azért járt Kínában, hogy megoldást találjon, kérjen, mutasson a kínai elektromos autó kontra európai autóipar krízis helyzetére. Olaf Scholz csak annyit kért, hogy ne legyen dömping, illetve hogy legyen tiszta a verseny, de ezzel még az EU-ban sem ért mindenki egyet. Itt van velünk a stúdióban Kövesi Károly, a Portfolio részvénypiaci elemzője. Szia!
Szia, üdvözlöm a hallgatókat!
Hogyan kell akkor a Scholz kijelentését jól érteni?
Hát ugye ő azért egy vékony jégen, vagy mesdjén lavírozik. Ugye Németországnak gerinc ágazata az autóipar, óriási piacot jelent Kína. Hogyha megnézzük a legnagyobb autógyártóikat, ugye a Volkswagen-t, a BMW-t és a Mercedes-t, ugye ezek az értékesítésüknek az egyharmadát Kínában realizálják, tehát nagyon-nagyon fontos piacról van nekik szó. Tehát érthető, hogy nekik az az érdekük, hogy ezek a kereskedelmi kapcsolatok ezek ne sérüljenek érdemben, miközben ugye azt is tudjuk, hogy EU szinten azért folyik egy vizsgálat a kínai elektromos autógyártókkal szemben, ugye az a indoka ennek, hogy az EU szerint mesterségesen alacsonyan tartják ezeknek az autóknak az árát, amit aztán exportálnak az EU-s piacokra tömegével, és mindezt úgy tudják megtenni, hogy jelentős állami támogatásokat kapnak, tehát ilyen szempontból egy torzított versenyhelyzet alakul ki az EU-s piacokon. Így ez egy nagyon összetett és komplex kérdés, ugye az EU-n belül is azért megosztott, hogy ki milyen álláspontot képvisel ebbe, és ugye a Scholz, meg általánosságban a németek is ugye inkább óvatosan közelítik ezt a kérdést, ők kevésbé ezt a defenzív, protekcionista megközelítést alkalmazzák, mint más egyéb EU-s országok, hanem ők inkább abban hisznek, hogy a szabad verseny és a tisztességes verseny, ami ugye kérdőjeles, hogy a kínai cégek esetében ez mennyire tud megvalósulni, az érvényesüljön, és akkor majd ők fogják, és megméretetik magukat a kínaiak ellen, hogy aki jobbat tud gyártani, aki olcsóbban tud gyártani, aki jobb technológiával gyárt, végül az fog kikerülni nyertesnek. Ők nagyjából ebben hisznek.
Az Amerikai Egyesült Államok és az EU mellett Japán és Dél-Korea pont ugyanebben a cipőben van, tehát pont ugyanezt a cipőt taposra. Azt mondják, hogy a kínai autóipari dömpinget meg kéne állítani. Az a kérdés, hogyha ez nem sikerült a napelemben, nem sikerült a mobiltelefonban, a számítástechnikában, a számítógépekben, akkor az autóban sikerülhet-e. Mit lehet most tenni?
Hát az egyik sokszor hangozott megoldás az, hogy védővámokat kellene kivetni ezekre a termékekre.
Reális elvárása a szubvenciók vizsgálatától, tehát attól az Európai Uniós hatósági vizsgálattól, amely arra keresi a választ, hogy az exportra kerülő kínai autóipari termékek, autók milyen állami támogatásokat, milyen módon és formában kaptak meg, reális elvárása, hogy a kínai autókat súlyos védővámmal illessék az Európai Unióban, abban az Európai Unióban, ahol például Magyarországon egyre inkább az látszik, hogy a BMW-nek például kínai a fő beszállítója, meg a Mercedesnek.
Hát igen, tehát hogyha elképzeljük azt, hogy ez a vizsgálat megállapítja, hogy versenyjogi problémák vannak jelen a támogatások kapcsán, és tényleg védővámokat vet ki az EU, akkor hát nyilvánvaló, hogy Kínának, ahol egyébként túlkapacitásról beszélnek, tehát most már akkor nőttek ezek a cégek, hogy most már gyakorlatilag kénytelenek exportpiacra is termelni. Hát ott elég súlyos következményekkel járhat, hogyha Kína is valamilyen válaszlépés, esetleg hasonló kereskedelmi korlátozások eszközöl, mert ahogy ugye már korábban is említettem, azért akár a németeknek, de más egyéb európai országoknak is elég komoly kitettsége van Kínában, most amúgy főleg a németekről beszélek. Tehát én nem úgy képzelném ezt el, hogy úgy tud kifutni ez a dolog, hogy az EU oda csap Kínának, és akkor ez így vége van. Tehát mindenképpen akkor szerintem egy válaszlépésre lehet számítani, ami talán egyel szofisztikáltabb megoldása lehet, az, hogy ösztönözni kellene, hogy ne export formájában érkezzenek be a kínai autók, hanem, mint ahogy mondjuk Magyarországon is történik, de ahogy látjuk, hogy jelennek meg egymás után a kínai gyártók Európában, hogyha itt hozzák létre a munkahelyeket, itt termelnek, akkor gyakorlatilag az itteni régiót támogatják ezzel, és akkor viszont ugye már tehát a vámok kérdése sem merül fel, tehát ilyen szempontból úgy szerintem jobban tudna érvényesülni a piaci verseny, amit egyébként sok német autógyártónak a cégvezetője is szorgalmaz.
Az Európai Unióban lehet-e ezt a kérdést homogenizálni, vagy közös nevezőre hozni? Tehát arra gondolok, hogy itt vannak szubvenciós vizsgálatpártiak, vannak tiltáspártiak, védővám pártiak, de hogyha ezt lefordítjuk az autóipari szereplőkre, akkor pontosan meg lehet mondani, hogy a német cégek nem nagyon szeretnék, hogyha ez nagyon szigorú lenne, mondjuk a franciák meg az olaszok a Stellantison keresztül, meg aztán végképp ezt szeretnék. Hogyan lehet ezt közös nevezőre hozni? Ugye az Európai Unió a kínai autóiparra szemben egységesen kellene fellépnie. Hogy lesz ebből ez végeredmény?
Hát igen, pont itt ez a nagy kérdés, ugye nem ez egyetlen kérdés, amiben megosztott ugye a blokk. De hát igen, hogyha mondjuk csak azt nézzük meg, hogy mondjuk, ugye amit már említettem, hogy a németeknek mekkora kitettsége van Kínában, az képest mondjuk a francia vagy az olasz gyártóknak azért gyakorlatilag nullához konvergál az, hogy mondjuk mennyi autót értékesítenek a teljes értékesítésükön belül Kínában. De hát itt nyilvánvalóan ellenzés érdekek vannak. Ugye az olaszok meg a franciák, ők támogatnák azt, hogy ezek a védővámok ezek bevezetésre kerüljenek, ami esetleg egy megoldás lehet, és talán egy másfajta megközelítése az egész kérdéskörnek, hogyha, mint ahogy Magyarországon is látjuk, hogy a kínaiak idehozzák a gyártást, itt kezdenek el termelni.
Tehát a beszállító kapacitást, hogyha ide homogenizálják, vagy így lokalizálják, akkor végülis kvázi magyar gyártóként, vagy európai gyártóként transzparensebben lehet őket megmérni.
Igen, meg azért, hogyha egy nagy kérdése pont ennek, egyébként a BYD kapcsán is azért sokat foglalkoztunk ezzel, hogyha mondjuk a BYD nem Kínában, hanem így gyártja az autóját, akkor azok a költségelőnyök, amik mondjuk Kínában megvannak neki, azok Európában egyáltalán nem biztos, hogy meg lesznek. És akkor meg már egyenlőbb feltételek mellett tud versenyezni, mondjuk egy, nem tudom, egy Audi valaki, mondjuk szinte itt van Magyarországon. Tehát ilyen szempontból valahogy, tehát valamennyire kiegyenítettebbek lennének a feltételek, hogyha a gyártás is kompletten itt történne.
Van ennek a feladványnak olyan lehetséges végkimenetele, hogy akár a kínai autógyártók all-in, vagy akár egy-egy kínai autógyártó a Huawei sorsára jut?
Hát nem elképzelhetetlen, ugye pont Joe Biden múlt héten arról beszélt, hogy szerintem szakumban ki kéne tiltani a kínai autógyártókat az amerikai piacról. Ugye, és nagyon hasonló az indoklás, ugye a Huawei-nél is pont a nemzeti biztonsági kockázatok voltak a fekete listáról felhelyezésnek az indokai, és az autógyártóknak is pontosan ugyanezt mondta, ami szempontból védhető, hogy ugye tele vannak kamerázva ezek az autók, és rengeteg adatot gyűjtenek, legalábbis a mai modern autók már. Úgyhogy ilyen szempontból lehet védeni ezt az állítást, hogy nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek.
Biztos, hogy nem most beszéltünk erről a témáról utoljára. Kövessi Károly, a Portfolio részvénypiaci elemzője volt a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy eljött.
Köszönöm én is, sziasztok.
Ez volt már a Checklist, a Portfolio munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett a műsor és még nem tetted volna, iratkozz fel a Checklist podcast csatornájára valamelyik nagyobb platformon, ahol jellemzően podcastokat hallgatsz. Ha segítenél abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor értékelj minket azon a platformon, ahol ezt a mai adást is meghallgattad. A műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint és Szabó M. István, a szerkesztőjén voltam Szász Péter. Új műsorral csütörtökön jelentkezünk. Addig is minden jót. Sziasztok!